Zicser. Aktualitások és mélyelemzések
a 24.hu heti futball podcastjában.
Kálnoki Kis Attilával
és Kele Jánossal.
Nem ér véget az éjjel, versenyben maradt a magyar válogatott az Európa-bajnokságon, Skócia legyőzésével a 90 plusz 10. percben érkezett, kiszámított erre Csobot Kevin, és megszerezte a győztes gólt, ezzel az első győzelmét szerezte meg a magyar válogatott ezen a tornán. Erről fogunk mi másról beszélgetni ma. Köszöntöm vendégünket, Eppel Márton, egykori válogatott labdarúgót. Szia!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Szia, Marci!
Együtt néztük a meccset, a második fél időben már hát körömrágós izgalmakkal, aztán meg egymás nyakába borultunk a végén. Van ennél szebb? Tehát ez maga a futball, ez az élet, ez az igazság, amit ma megéltünk, nem?
Hát nem tudom, mindenkinek ajánlom, hogy egyébként olvassa a Pető könyvét, körülbelül erről szól egyébként a Pető Péter könyve. Hogy van, a futball soha nem érhet véget címmel, ami ugye asszociál az éjjel soha nem érget végetre. Egészen lenyűgöző és egészen hátborzongatóan kapkodós, csapkodós, igazi kiki mérkőzés volt ez, amiből a magyar csapat hasonlóan, mint hány éve volt az? 8 éve, amikor Izlandot, nem, az 21-ben volt, vagy 20-ban, bocsánat, 4 éve volt, amikor Izland is utolsó.
21 márciusban
volt. Szóval ez csodálatos. És akkor most mondja azt, hogy mi mindig veszítünk, mondja az ember, hogy mindig veszítünk, ilyenkor nem, megtanulunk nyerni, és ez óriási dolog.
Te be lehet segített, hogy a skótok voltak az ellenfélma, akik ugye 12-szer is elbuktak a továbbjutás, hát most aztán tényleg a kapujában.
Segített, de megmondom őszintén, én végigbíztam a csapatban, és szerintem Marco Rossi is, és lehetett látni, hogy ugye a csapat taktikailag teljesen az első perctől végig fel volt készülve. Most mondhatjuk azt, hogy ültek a cserémet, gyakorlatilag a Csobot Kevin beküldte az utca negyed órára, hogy rúgjon egy gólt. Kétszer helyzetbe került, és rúgott egy gólt, szóval
egy kapufát és egy gólt,
szóval szerintem a Marco részéről a meccs terv szerintem zseniális volt. Gyakorlatilag az mindegy, hogy 2-3 vagy. Nyilván a gólkülönbség szempontjából majd a végén ezt lehet látni, de szerintem ez egy gyönyörű eredmény volt.
Igen, mondjuk el akkor itt a fontos, lényeges statisztikai dolgokat. Ezzel nem jutott még biztosan tovább a magyar válogatott. Ugye a 6 csoport harmadik közül a legjobb 4-ben kell végezzünk. Ehhez még szükségeltetik néhány eredmény a számunkra, például itt Albánia, Horvátország vonalon, a szlovének vonalán, akik ugye az angolokkal játszanak, majd az albánok a spanyolokkal játszanak, a horvátok az olaszokkal játszanak. Az a lényeg, hogy legyen két nálunk gyengébb csoport harmadik. Erre különféle statisztikai modellekkel foglalkozó cégek olyan 65-70%-os esélyt tesznek most. Tehát még semmi nem biztos, és ugye az sem biztos, hogy ha és amennyiben továbbítunk, kivel játszunk, valószínűleg vagy a spanyolokkal, vagy a portugálokkal, és a portugálokra van nagyobb esély, illetve mondjuk még el azt, hogyha valaki másút nem találkozott ezzel a hírrel, akkor a mérkőzés közben nagyon ijesztő és nagyon súlyos sérülést szenvedő Varga Barnabás állapota az MLS hivatalos közlése alapján stabil, és jelenleg egy stuttgarti kórházban vizsgálják, illetve ápolják. Innen is hát minden jót és mielőbbi felépülést kívánunk neki. Azelőtt, hogy belemennénk a mérkőzés konkrét elemzésébe, azért azt nem lehet megspórolni, hogy ez nagyon sokáig egy nagyon bosszantó mederben csordogáló mérkőzés volt, ahol mi is húzogattuk a szánkat egy darabig, hogy az első fél idő elején ilyen 23%-os labdabirtoklás, és aztán továbbra is nagyon óvatos passzivitás mind a két oldalról. Tehát, hogy a skótok hogyan szerették volna megnyerni ezt a meccset, arról majd ők beszéljenek otthon, mert nekem az abszolút nem világos, hogy kapura nem nagyon lövünk, meg 0,13-as XG-vel zárják, vagy valami hasonló.
0,13-as XG, igen, első fél időben nem volt kapura lövésük, akkor még 0,0000-án álltak.
Ez legyen az ő bajuk, de igazából a holtpontjáról ezt a mérkőzést az a nagyon ijesztő szituáció billentette ki, amikor Varga Barnát le kellett cserélni, és hát hosszú percekig állt a játék, emiatt volt aztán 10 perc hosszabbítás is, és utána a csapat, én nem tudom, hogy a taktikai terv is lehet, hogy hasonló volt, hogy a mérkőzés utolsó negyedében akarunk nyerni, de volt egy olyan mentális boost is, amit szerintem persze innen kintről nagyon nehéz megítélni, de nagyon látványos volt, hogy teljesen máshogy ment utána ez a csapat.
Én azt gondolom, amit az előbb is mondtam, hogy a Marco részéről volt egy teljesen felépített terv, és lehetett a meccs előtti a játékosok kommunikációjából is érezni, hogy az nem biztos, hogy neki fog ugrani az elejétől ennek a skót csapatnak, és most az, hogy 10 perc hosszabbítás volt, igen, a Varga Barnára visszatérve, szörnyű volt látni ezt, hál' Istennek nem is nagyon mutatták a visszajátszásban, és nagyon rossz volt látni. ott azért titkon szerint mindenki szurkolt egy kicsit, hogy kapjunk 11-est, ha már ekkora vezéráldozattal járt, ez nem kaptuk meg, de én azt gondolom, hogy a válogatott, amióta Márkó van, főleg az elmúlt 3-4 évben, mindig, amikor tényleg egy kiki meccs volt, és lehetett lépni felfelé, akkor tudott, és ez megmutatta most is az erejét.
Én kicsit másképp vezetném föl ezt a történetet. A sportban, vagy a sportmozgásokban, a sporttudásban ugye a tudásnak a széles skálája van, a készségszintű a legmagasabb tudás, ugye a tankönyvek azt írják, hogy ez akkor van, amikor már álmodból fölkeltve is meg tudod csinálni azt a mozdulatsort, azt a taktikai elemet, stb. Ennek a válogatottnak van egy fejlődés története, amiben az elmúlt egy-másfél évben kezdtük el azt mondani, hogy ugye a merjünk kicsit lenniből, amikor beállunk egy viszonylag mély védekezésben 5-3-2 vagy 5-2-3-as fölállásba, és abból vezetünk, sőt, gyakran még nem is vezetünk, hanem inkább fölöttük a labdákat, és ugye abból 2-3 ember a megtartott vagy lekészített labdában, még Szalai Ádám idejében próbál kontrákat vezetni. Ebből elindultunk egy relációnistának nevezett labda elleni játék, jól mondom, Jani, labda elleni játékra, nem tudom már.
Az ilyen, inkább a labdás játék, relációnista, igen.
Igen, tehát
ebből ezen az EB-n
nem tudom már kimondani ezeket, nem látunk, de ugye ezzel az érzettel értünk ide, hogy már ezt is tudjuk. És valószínűleg én azt gondolom, hogy már egy második meccsen is azt láttam, itt meg különösen azt láttam, hogy Marco Rossi visszanyúlt inkább az alapokhoz, az, amit biztosan már készségszinten tud a magyar válogatott, az, hogy egy biztos mély 5-3-2-es, 5-2-3-as blokkból próbálunk megépítkezni, de most már nem fölfelé rúgdosott labdákkal elsősorban, bár láttunk olyat is, amikor ugye ez volt a kézenfekvő, hogy fölrúgjuk Vargár labdát, aki egyébként amíg pályán volt, innen is jobbulást kívánok neki, addig próbálta szépen lekészíteni több-kevesebb sikerrel a óriás kótvédők között, az egyébként is jól fejlő kótvédők között, de egyébként most már ugye próbáltuk földön is kihozni a játékot, jól láthatóan a Bolla Szoboszlai jobboldali részre tevődött az első fél időben, és hát ugye abból is látszott, hogy az első fél időben csak nekünk volt kapuralövésünk, és már ott is ugye ez ült ez a játék. A skótoknak meg, mintha nem lett volna tervük.
Igen, mondom, de azzal számoljanak elők, tehát azt majd meghallgatom, hogy az elszámolás hogyan működik Steve Clarkkal, hogy és itt mi volt a terv, kedves Steve, de ezzel mondom az ő bajuk, csak itt egy kommentet, igen, mondtam május 18-án ebben az évben, hogy Vancsa Zalánt nagyon hiányolom a keretből, és Csobot helyett mindenképp őt vittem volna ki az EB-re, ezért nem én vagyok a szövetségkapitány, hál' Istennek, most mindenki örülhet neki, mert ha én lettem volna a szövetségkapitány, akkor most kiesünk.
De ez ugye egy érdekes történet, erről vitatkoztunk, hogy jó, miért Csobot, miért nem Vancsa mondjuk, vagy kit mondtunk, még Vancsát biztos, hogy emlékszem.
Vancsát biztos.
Igen, és akkor is arról szó volt, hogy igen, de ugye Csobotban megvan az a lehetőség, hogy amikor grízes a helyzet, kell lőni, vagy ugye be vagyunk kicsit szorulva, és mondjuk mindenképpen gólt kell lőni, akkor őt föltoljuk, villámgyors gyerek, aztán vagy bejön, vagy nem jön be.
Ráadásul most ugye olyan volt a helyzet, hogy nem egyszerűen az volt, hogy nekünk kellett menni egy gólt, amikor az egy
hanem Csobot, az
nem annyira
kellett.
Hasznos a felállt védelme, nincs annyi területet befutni, hanem itt a végén az utolsó 10 perc, 15 perc, az tényleg így
kontrára van
kapuig, és rengeteg kontra volt, és kétszer is megfutotta gyönyörűen azt, amiért beküldte őt Marco Rossi, azt tökéletesen megcsinálta.
De egyébként most ez hozzátéve szerintem a Marcónak van már annyi kredite, hogy ezeket a döntéseket nem is az, hogy megkérdőjelezni, de én azt gondolom, nyilván egy nagyon jó edzőről beszélünk, de lehet látni, hogy tudja, hogy mit, miért, és lehet, hogy akkor úgy voltak vele az emberek, hogy oké, most lehet, hogy a Kevin most nyilván nem egy kezdőjátékosnak van most titulálva, de hogy egy kiegészítő ember, de pont egy olyan kiegészítő ember, mint ami ezen a meccsen is fontos volt, és egy olyan játékos kellett berakni, aki jó a kontráknál, mert egy Európa-bajnokságon, hogyha mondjuk az utolsó 10 percet nézzük, akkor és az ellenfél támad, akkor ezek a játékos sok tökéletesek, vagy hogyha esetleg egy 8-döntőről van szó, akkor az már tényleg egy kiki meccs, és ott ezek a játékosok 10-15 perc alatt annyit tudnak hozzátenni, életveszély. Szóval a Kevinben olyan sebesség van, hogy az életveszély. Nem tudták felvenni. 15 perc alatt volt két helyzete, rúghatott volna a kettőt, hogyha jó napja van, rúgott egyet, tök boldog mindenki.
Beszéljünk egy picit a stratégiáról, amit már itt érintett Attila, hogy azért, hogyha valaki kívülről vagy messzebbről nézi a futballt, lát egy mérkőzést, ahol nyerni kell a továbbjutásért, hát mit kell csinálni, támadni kell, persze, kockáztatni kell, ez a meccs az élet, egy meccs az élet, itt dől el a sorsunk, sorsdöntő mérkőzés, így is harangozták be, talán mi is, ha valamikor volt ennek helye, akkor most biztosan. És ehhez képest azt látjuk, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitányának van annyi lélek jelenléte, türelme, stratégiai érzéke, hogy tudja, hogy egy ilyen mérkőzést nem feltétlenül a 12., a 8., a 24. percben lehet és kell megnyerni, hanem pontosan tudta, hogy eljön majd az a pontja a mérkőzések, amikor a skótok is ki fognak nyílni, mert nekik is győzniük kell. Kicsit olyan volt ez, mint egy chicken game, amikor...
Pont a két autó megy egymással szembe,
kirántja hamarabb a kormányt, és persze, hogyha nincs ez az utolsó perces gól, akkor most lehet, hogy arról beszélgetünk, hogy
hát ülünk hát, szomorú, és mit
volna
mondjuk?
Igen,
mit mondjuk?
Nem kellett volna többet kockáztatni.
De megvoltak a végén a helyzeteink, igen. Szóval ez is szerintem a tervhez... Addig stabilan védekeztünk, és gyakorlatilag most, ahogy az ízgé is mutatja, de engem nem nagyon voltak helyzeteik. Oké, többet birtokolták a labdát, oké, talán az első fél időben, az elején, főleg az elején szerintem jobban nyomtak, de igazából az...
Hát inkább átadtuk szerintem a területet.
Hát, igen, de hogy ezt úgy is lehet nézni, hogy kinek az akarata érvényesült valamilyen szinten az övéké is, de mi is, a miénk is, mert mi nem akartuk azt, hogy nekünk teljesen jó volt a kontra, és ezt lehetett látni.
Egyébként csak hogyha a cseréket megnézzük, és azt ráhelyezzük a mérkőzés idővonalára, jön a 61. percben Callum Stice helyett Nagy Ádám, valószínűleg a Stice nem is bírt volna sokkal többet, ha ugye a sérüléséből visszatérve frissen, de ugye egy olyan játékos, akivel jobban meg tudjuk tartani a labdákat, többet ki tudjuk hozni a labdát, át tudjuk tenni a játék súlypontját az ellenfél tér felére. Aztán a 74. percben jön Szalai Attila Dárdai Márton helyére, aki előre játékban van, vagy hogyha föl tudunk állni az ellenfél térfelén, akkor egy pontosabban passzoló, inkább vertikálisan passzoló baloldali belső védő. Volt ugye ez a nyilván kényszerű csere a Varga Barnabás miatt ugyanekkor, és aztán a 86. percben meg jön két villámgyors szélső, a Nagy Zsolt és a Csobot Kevin személybe. Tehát, hogyha így visszanézem a végeredmény felől közelítve, akkor így nagyon látványos, hogy mikor, kit és miért hozott be a rossz, és végül is ez a terv volt az, ami kapott egy koronát itt az utolsó pillanatban, nem?
Én egyébként arra kíváncsi lettem, hogyha a bajnak nincs ez a sajnálatos sérülés, akkor mondjuk a 85. körül mit csinált volna, hogy átáll-e két csatára, vagy nem. Szerintem azért az érdekes lett volna. Én azt gondolom, hogy igen, mert ott már kockáztatni kellett. Így ugye posztra cserélt. De egyébként, amit beszéltünk akár a Kevinnél is, vagy a Zsoltnál, a Nagy Zsoltnál, hogy szélére berakott két gyors embert, és oké, a Nagy Zsoltnak lehetett volna a helyzete, hogyha a Dominikot átböki neki, vagy hogy az Ádám Martin felé fordul, de jobb oldalt volt kettő, és igazából az utolsó 10 percben azért komoly lehetőségeink voltak.
Mennyit változtatott a futballon, mert ezen az Európa-bajnokságon több ilyen szituációt láttunk. Például az osztrákokról beszélgettünk is, hogy A meccsen játszott két belsővédő, B meccsen másik két belsővédő, és hogy befejezzem a kérdésemet, mennyit változtatott a futballon az, hogy most már stabilan ötöt lehet cserélni, plusz egyébként, hogyha hosszabbítás van, akkor még lehet. Tehát jóval nagyobb variálási lehetőség van a kapitányoknak. Ez módosított a gondolkodásukon, ha igen, milyen irányban, régen hogy volt ez, te megélted ezt is, azt is.
Igen, szerintem ez egyébként a focinak jobb, mert első, hogy a sérüléseket jobban el lehet kerülni, akár izomsérüléseket. Régen volt olyan, hogy az edzőknek azért jobban meg voltak fogva, amikor a 70. perc volt, már cserélt kettőt, és mondjuk volt két játékos, aki görcsbe állt a lába, szóval szerintem az, hogy ötöt lehet cserélni, plusz ugye, hogyha hosszabbítás van, most ebben az esetben nem volt, de 2x15 perc lehet még egyet, szóval szerintem ez egy jó lehetőség, mármint főleg az edzőknek, és az, hogy nagyobb variációs...
Taktikailag milyen változást hoz ez, vagy taktikai repertoár terén?
Nagyon meg lehet változtatni azért a csapatot. Most
lásd,
én pont
most
tapasztaltam.
Most ugye a harmadik igen. Után negyedikre, ötödikre hozta be a két szélsőt.
Igen,
rossz.
Szóval gyakorlatilag teljesen át lehet formálni azt, hogy mondjuk akár egy defenzíves csapatból tudsz egy sokkal támadóbbat, de ez az ötte gyakorlatilag a fél csapatodat lecseréled, kapus leszámítva teljesen a fél kezdődet, és egyébként ennek megvan a hátránya, mert nehéz mondjuk 15 perc alatt felvenni a ritmust, akár a meccsnek is, de akár a másikét is, szóval van, hogy ez nehézség, de azon, hogy mai, hogyha ez el van tervezve, meg van szervezve, tudják a játékosok pontosan, és nem azon, hogy adhok jelleggel kell beállni, akkor az sülhet ki ebből, mint a maiból.
Régen a kezdőségnek szentsége volt, ugye, hogy én kezdőjátékos vagyok. Ez változott ezzel a öt csere lehetőséggel? Lényegében a csapatod a felét lesz cserélheted, és általában az edzők élni is szoktak ezzel.
Igen, hát pont nálunk azért, és visszaemlékszem, amikor én játszottam, akkor mindig a kezdőbe, de szerintem mindenki kezdőbe akar lenni, és azért megvolt az, hogyha lecseréltek, hogy hó, miért cserélnek le.
Ne feledd, szóval csak arra gondolok, hogy ugye a Csobot Kevin ebben a válogatottban mindig arra van ítélve, hogy vagy betesznek 10 percre, vagy nem tesznek be 10 percre, miközben nyilván ő is kezdő szeretne lenni alaphangon.
Igen, de főleg, hogy nagyobb keretek vannak, szerintem mindenki tudja azt, hogy mit tud a csapathoz hozzátenni, és hogyha ez egy edzői részről jól le van kommunikálva, szerintem az a legfontosabb, akkor igazából mindenki helyre van téve, és tudja, hogy oké, abban az időben mit, hogy tudok hozzátenni. Ez szerintem a legfontosabb, hogy edzői részről ez legyen kommunikálva.
Jó, bocsánat, én találtam egy képet, amire a 12 éves Szobosztály Dominik és Csobot Kevin ünneplik csapatuk gólját egy utánpótlás mérkőzésen, hát nem tudok vele betelni, szóval, hogy ilyen sztorikat produkál a futball és az élet, és hát ma ünnepeltek egy nyilván sokkal fontosabb gólt, ami aztán magyarok százezreinek...
Bolla Bendi is oda csapódhatna.
Olyat nem találtam, amire Bolla Bendi is rajta van, de akár ilyen is készülhetett most ebből a rövid időben. Szóval egészen zseniális ez az egész sztori. Már önmagában ez a Phoenix focisul, hogy itt vannak három játékossal ugyanannyi, akkora kontingenssel, mint nagy akadémiák, és aztán mind a három játékos végül ennyire fontos szerepet kap, már Bolla Bendit is említsük meg, mint szerintem ennek az Európa-bajnokságnak az egyik legnagyobb kellemes meglepetése a magyar válogatott oldaláról. Arra térjünk még egy picit, hogy sokan emlegették az első két rosszabbul sikerült mérkőzés után azt, hogy az a 14 meccses veretlenségi sorozat, amit épített a válogatott. Jó, hát szép, persze, de nem olyan minőségű ellenfelek ellen, és persze nem olyan fontosságú mérkőzéseken, itt az EB, itt az igazi vizsga, ez az igazi teszt, most kell megmutatni. És bennem is volt egy picit ilyen érzés, hogy ez az első EB-nk a háromból most már a zsinórban ott vagyunk, ahol hát nem csak azért jöttünk, mert ú, de nagy sztori, meg jó levegőn vagyunk, meg hát ha sikerül egy-két passz, meg a gólt lövünk, akkor aztán minden jó, de hogy ennél nagyobb elvárások nincsenek, hanem úgy meg lett fogalmazva, hogy egyébként ebből a csoportból akár reális cél lehet a továbbjutás kivívása, egyébként most már úgy megérkeztünk a nemzetközi mezőnynek, az EB mezőnynek a közepébe nagyjából, és azért itt most már vannak elvárások vagy várakozások is. És hát hogyha volt igazi teszt ezen az EB-n, és volt igazán nagy nyomás és teher, elvárás és várakozás, akkor ez az a mérkőzés volt. Mert úgy kiesni erről az EB-ről, hogy nem nyerünk meccset, csak egy gólt lövünk, ha mondjuk maradt volna 0-0, akkor azért nehéz lett volna úgy megfogalmazni az értékeléseket, hogy abban a csalódás szó ne kapjon szerepet. És ami fontos, hogy ez a csapat, ez a közösség a szövetségkapitány vezetésével elbírta ezt a terhet. És ettől a tehertől most megszabadult, és minden, ami ezután következik, bárki is jöjjön szembe, az megint az a lelki állapot lesz, amiben a korábbi EB-ken játszott a csapat, hogy minden meccs ajándék, ami ezután jön. Ezt ti hogy látjátok?
Szerintem most eufória van a csapat körül. Most még van jó pár meccs hátra, és nem tudjuk biztos, hogy tovább megyünk, de én azt gondolom, hogy
megteremtettük az esélyt annak, igen, hogy egyébként lehessen számolgatni, igen, vagy várjuk a számokat, hogy mik jönnek.
Nagyon jó esélyünk van tovább menni, de most, hogyha visszább megyünk, akkor azért a Márkónál lehet látni azt, hogy főleg az utóbbi években karrierje során, és mondjuk nekem a kapcsolatom vele az különleges, mert együtt nyertünk bajnokságot, és ott is egy... Hát most gyakorlatilag Dávid és Góliát volt, amikor a videótalanán nyertünk, mert senki nem gondolta azt, hogy mi bajnokok lehetünk, és a Márkó volt az, aki mondjuk egy hadvezérként a seregét, hogy ő elhitette velünk, és elhitette a csapattal, mert a klubból, hogy meg tudjuk nyerni a bajnokságot. Én szerintem ugyanezt viszi tovább. Szóval ugyanezt viszi tovább a csapatainál, a válogatottnál, minden meccsen, hogy elhiteti a játékosokkal azt, hogy oké, egy meccsről van szó, meg lehet nyerni. Nem kell kisütően hozzáállni. Ebből a csoportból igenis tovább lehet jutni, és most ha őszinték vagyunk, azért egy német válogatott, azt szerintem most elképesztően magas játékerőt képvisel, zseniális játékosaik vannak, visszatértek, szóval nagyon magas szinten játszanak. Svájc is, oké, ez egy nyitó meccs volt nekünk, nem voltunk szerintem az első fél időben csúcsformában, után már azért elég nehéz volt, de ez volt az igazi erőmérő, hogy ezt a meccset, amikor ilyen kiélezett helyzetbe két vereség után, hogy tudunk ebbe beleállni, és az, hogy a 100. percben nyertünk, szerintem az mutatja a márkának, meg a csapatnak is az erejét, illetve azt is, hogy milyen játékosok vannak itt, mert lehet, hogy mindenki a Dominiktól várta, legalábbis a legtöbben a Dominiktól várták, hogy akkor most a Szoboszlai fogja gólt rúgni, de nem. Jött a Csobot Kevin, előlépett, rúgott egy gólt. Következő meccsen majd lehet, hogy valaki más.
Igen, és ez bocsáss meg, Attila, sokan kritikaként is felrólták ennek a csapatnak, akár egyébként nemzetközi elemzők közé is, hogy nagyon jó ez a csapat, persze, de nagyon Szoboszlai fókuszú, és rálátványosan készültek az ellenfelek ezen az Európa-bajnokságon, nyilván nem meglepő módon. Most abban nem menjünk bele, hogy milyen fizikai állapotban van, szerintem én továbbra is tartom, hogy nem teljesen egészséges, amit az első mérkőzés után mondtam, hiszen látványosan kevesebb sprinttel, mint ami egyébként az ő játékára jellemző, hogyha teljesen egészséges, de ezt nem tudom bebizonyítani. De hát itt az utolsó percekben volt egy a Csobot az első lövését előtte, pedig ott jött mellette a Szoboszlai, ennél a bizonyos gólnál a Sallai, miközben jött a Szoboszlai is, és támadta a rövid kapufát, inkább a 11-es pontra tette vissza, ahogyan azt egyébként tanítják, reflexből és teljesen készségszerűen jött ez a megoldás. Szóval, hogy itt fölmerik vállalni játékosok a nehéz, felelősségteljes döntéseket elképesztően fontos kulcs szituációkban is, és ez szerintem nagyon örömteli, és csak egy idézet, amit itt közben látok, Sallai Roland nyilatkozta a meccs után, aki egyébként szerintem a magyar csapat egyik legjobb, szerintem a legjobbja volt ma is.
Pont ki akartam térni rá, megelőztél.
És az egész tornán szerintem Gulácsi mellett a Sallait lehet konzisztensen kiemelkedően jó teljesítmények között felsorolni. Azt mondja, hogy ez a csapat ilyen. Nem gondoltuk, hogy elszállt az esély, egy pillanatra sem, soha nem adjuk föl. És szerintem, amellett, hogy most ezt el lehet intézni az, hogy ez egy közhely, nyilván mindenki ezt mondja, hogy vesztes meccs után is, hogy nem adtuk föl, de hogy a lesz vagy van egy generáció, amelyik ilyen millióban tud fölnőni és kapcsolódni a magyar futballal. Hogy ilyen nyilatkozatokat hall, ilyen teljesítményeket lát, ilyen élményekben van része, és szerintem ez egy nagyon fontos adalék lehet ahhoz az általános attitűdhöz, vagy hozzáálláshoz, ami a magyar futballal kapcsolatosan az előző évtizedekben meg ennek nagyon az ellenkezője felé tendált, és ezt valószínűleg föl sem mérjük most, hogy ez mennyire fontos.
Kétségtelen, tehát ez abszolút így van, és ami számomra még nagyon fontos, hogy ez egy olyan csapat, amelyik én úgy látom, hogy kétszer ugyanazt a hibát nem követi el. Tehát amilyen hibát elkövettek az első mérkőzés első félidejében, abból ők tanultak, és most már annak a tapasztalatával is többek lettek ezek a játékosok, ugye ez a 26, akik pályára léptek, azok meg különösen. Nyilván a kispadról is azért feszülten nézi az ember, de mégis más, amikor a gyepen vagy. És ezzel a tapasztalat birtokában lépnek még tovább majd a következő évben, vagy a következő világbajnoki selejtező sorozatra, mert ne felejtsük el, hogy még az is lesz majd, bárhogy is végződik ez az Európa-bajnokság. És ez egy újra fejlődési fázis. Lehet, hogy lesz majd megint egy olyan Európa-bajnokság, vagy világbajnokság, ahol sorrendben mondom, világbajnokság és Európa-bajnokság, ahol majd megint lesz egy olyan nyitó meccs, ahol már azt fogja mondani mindenki, hogy jó, de most már tovább jutottunk kétszer is az EB-n, most már mi lenne, hogyha VB-n is megpróbálnánk tovább jutni, vagy a következő EB-n már még masszívan, és akkor lehet, hogy már nem remeg meg annyira a láb, vagy nem lesz olyan apatikus állapot néhány játékosnál, mert egy csapatban a 3-4-2-3 játékos van, aki apatikus állapotba kerül, mert képes eldönteni egy mérkőzést. És ezzel többek leszünk, és hogyha ezen fölnőnek generációk, és azt látják, hogy ezek a srácok meg tudják csinálni, akkor hát, ha kijön még egy-két jó kis Szoboszlai.
Én egyébként most elkezdtem nyáron a C-licenc képzést, és tartottunk gyerekeknek edzést, és nagyon jó volt látni azt, hogy Szoboszlai és Mezben rengetegen voltak, szóval emlékszem az én időben mindig Ibrahimovic, Ronaldinho, Raúl, mindenkinek meg volt nyilván kedvenc csapatából, akit akar, de most nagyon sokan vannak, és ott az edzőkkel beszélgettünk is, és mondták, hogy rengetegen jönnek fiatalok, akik szeretnének focizni, és az, hogy Magyarországnak, mondjuk ha megnézzük például a szerbeket, ők nem tudom hány, 20-valahány év után jutottak ki újra, és nekünk ez a sorozatban a harmadik. Szóval szerintem ez egy elképesztően nagy dolog, és az egyébként fontos, hogy reális elvárásaink legyenek, de azért nem baj, hogy egy kicsit magasabbra tesszük a mércét, és szerintem az egy reális elvárás volt, hogy ebbe a csoportból tovább menjünk. Remélem, hogy ez így lesz, és így fejlődnek a játékosaink is, mert hogyha úgy mentek volna ki, oké, van ez a három meccs, lejátszuk, ami kisül legbelül, biztos ők is úgy voltak, hogy ebből a csoportból tovább megyünk.
Térjünk ki Sallai Rolandra azért azt, mert szerintem nagyon fontos eleme ennek a csapatnak. A mai játéka az egészen lenyűgöző volt szerintem. 11 párharca volt a földön, amiből 8-at megnyert, az egy rendkívül magas szám, emellett 19/16-os passza volt, ő ugye általában a támadó harmadban passzol, ami szintén egy viszonylag magas szám. Kiharcolt 4 darab szabálytalanságot, mármint ellene követtek el 4 darab szabálytalanságot, ami szintén mutatja az agilitását, tehát olyan energiákat tudott ő mozgosítani, és aztán tényleg a 100. percben ő adja ezt ő készíti vissza a 11-es pontra ezt a labdát, ami azt gondolom magyar szempontból mindenképpen a meccsemberévé tette őt, független attól egyébként, hogy Sobot Kevin rúgta a gólt, és gratulálunk innen is neki.
Nálam
Sallai volt ennek a meccsnek az embere, úgy komplexitását, az egész meccses teljesítményét nézve, és elnézést Kevintől, hogy ezt mondom, még akkor is, hogy tudom, hogy ő csak 15 percet, 15-öt, vagy 20, mennyit végül, mennyit játszott?
86. percet.
86, akkor igen. Hát az...
Igen.
14-15 percet játszott. Tehát nem is lehet összehasonlítani a globális teljesítményét, de nálam a kis Salai az extra volt. Most is németek ellen is, és én azt kell mondjam, hogy a svájciak ellen is.
Hát volt 3 lövése, ugye egy kaput talált, egy nem talált kaput, egyet blokkoltak, amiket te is említettél, azokon felül ugye kialakított 2 nagy helyzetet, nyilván ez benne van a gólpasszal, volt másik 2 kulcspassza ezen kívül, és 3-szor szerelt is. Szóval amit tőle kér Marco Rossi, azt gondolom, hogy ezen a meccsen is, meg úgy általában hát
maximálisan
hozza.
Ez Sobot Kevinre is igaz. Állj be, fiam, és lőj egy gólt. Fuss el, 2-szer lőj egy gólt, valószínűleg ezt kérte tőle.
Szóval arról beszélgetünk, hogy egy csapat hogy épül fel, és nyilván Marci, te sokkal jobban tudod nálam, hogyan, és pláne Rossi példáján keresztül, hogy annak milyen jelentősége van, hogy egy keretben ő pontosan ki tudja osztani a szerepeket, kitől mit vár, mindenkitől azt várja, amit meg tud csinálni. Az adott ember teljesen tisztában van a saját szerepével, hogy az kezdő, vagy ilyen impact sub, hogy figyelj, ha úgy fogunk állni, be foglak téged küldeni. És azt elmondja előre, tudni fogja, tudja kezelni ezt a helyzetet előre a játékos, és hogy ehhez milyen, és hogy itt nem csak arra van szó, hogy valaki jó edző, vagy nem jó edző, hanem hogy milyen vezető, és hogyan tudja az embereket kezelni egy csapatban. És itt azért vannak nagy egók, meg vannak kisebb egók, miközben azért minden futballista egó, aki eljut erre a szintre. Vannak olyanok, akik több felelősséget vállalnak, akik tudják, hogy kevesebb szerepük van, és ezt az egészet egyben tartani, ahhoz valami egészen különleges vezetői képességek kellenek.
Igen, neki ezek abszolút megvannak, és ezt én is tapasztaltam, de szerintem ami nála még egy extra, hogy ő egy nagyon jó ember, és ez igazából sugárzik róla, és emellett egy jó szakember, és ezt a játékosok érzik. Szóval az, amikor ő elmond valamit, nyilván minden edzőnél mindig az edzők elmondják az elképzeléseiket a játékosoknak, úgy idő után, amikor nem működik, akkor ugye elvesztik a játékosok a hitüket ebben, de ez a Marconál nincs meg, mert amellett, hogy egyszerű dolgok vannak, és ez fontos a játékosoknál, hogy tényleg mindenkinek vannak egyéni képesség, ez az erőssége, az a gyengesége, és ő azokra alapoz, ami mondjuk az adott játékosoknak az erőssége. Szóval például a Kevinnél nem azt kérte, hogy menj föl, és akkor fejeljél, vagy ütközél, vagy bármi, tudta, hogy őt miért válogatta be, ezt kérte tőle, és ezt lehet látni a válogatottnál, hogy a játékosok egyszerűen játszanak, és mindenki tudja, hogy mit akar, és ezért sokkal könnyebb nekik. És nekünk is annak, amikor Honvédnál voltam, megvan nekem is az erősségem, meg tudom tartani a labdát, jól fejelek, jól érkezek, nem kért sokkal többet tőlem. Ezeket kértem, mert tudta, hogy erre vagyok képes, ha ezeket csinálom, akkor ezekből lesznek majd a gólok, vagy ezekkel fogunk meccset nyerni. És ugyanezt lehet, vagy ugyanezt látom a válogatottnál, ugyanazok a pontrugás variációk, nagyon sok mozgás ugyanaz. Nyilván sokkal magasabb képességű játékosokról van szó, de nincsen óriási eltérés.
Igen, és az ebből a típusú vezetői képességből jönnek azok a személyi döntések, amik mondjuk az első meccs előtt, ha nem is kárhoztattuk, de föltettük kérdésként, hogy azok a döntések, amiket meghozott a kezdővel kapcsolatban, azokról hát ő maga is belátta, hiszen ugye azóta nem láttuk a Langádámot a tornán, a Szalai Attilát most csereként láttuk egy olyan meccs szituációban, amit ugye meg is beszéltünk, hogy miért volt annak adott ponton haszna, és akkor ma megint volt egy olyan döntése, hogy előhúzza a kártyapakliából Botka Endrét, aki eddig egyetlen percet sem...
Zseniálisan játszott, védekezésben nagyon jó volt. Szóval
ez ne egy... felejtsük el, hogy vele is nyert bajnokságot. Igen. Ugye az Edu tagja volt annak a csapatnak, akivel azaz együtt voltatok csapattagok.
Igen.
Tehát, hogy tudja.
Elég régóta ismeri, ezzel ezt akarta
Ugye, és az se véletlen, hogy amit mondta, hogy nem alig játszott, vagy nem játszott semmit, és most kellett játszani, és jól tudott játszani. Szóval valószínűleg itt is a következetesség, meg hogy mindenki tudja, hogy oké, lehet, hogy most nem játszottam ezen a meccsen, de a következőn majd fogok. Vagy lehet, hogy megvan az okozat, hogy mit, miért.
Igen, hát, legalábbis pontosan tudja, hogy mit vár tőle az edző, és ez tényleg szerintem a létező legfontosabb. Nagyon érdekes egyébként, amit mondasz, egy teljesen távoli és saját tapasztalatot hadd mondjak nektek. 1992. februárjában voltunk Mexikóban egy világkupa öttusa versenyen. Ugye az az év a Barcelona olimpiai éve volt, és hát én pályáztam az olimpiai tagságra jó néhány társammal együtt. És ugye, hogy mennyire fontos az, hogy az ember, vagy a sportoló versenyző labdarúgó tisztában legyen a saját pozíciójával és azzal, hogy mit miért csinál, vagy mit vár tőle az edző. Beálltam már a lőállásba, lement a első belövés, ugye 20 lövés volt, 5 lövés volt akkor még belövésként, és a belövés és az éles sorozat között odalépett hozzám Török Ferenc szövetségi kapitány, és a fülembe súgta, egy félrehúzta a fülesemet, hogy Attila, ha most jól lősz, nagy lépést teszel az olimpiai csapattagság felé. Onnan kezdve nem láttam. Hogyha ezt előző nap mondja, hogy figyelj Attila, ha szerintem, ha jól lősz, akkor az nekem egy nagyon jó visszajelzés.
De ez megfogott ott téged abban a pillanatban?
Hát a következő sorozatban 39-et lőttem, ha jól emlékszem, ami hát ugye az 50-es plafonhoz képest egy elég gyenge teljesítmény. Aztán összeráztam magam, de hát ott nyilván ugye kiestem abból a burokból, amit a sportoló fölépít magának, ugye fölépít egy versenykoncepciót, hogy hogyan fogok odaállni, mire figyelek.
Ez azért nem volt betervez.
Ennyire nem volt ez betervezve. És egyébként utólag azt mondom, hogy figyelj, megértem a kapitányt, mert ha azt mondja, hogy ezt elviseli, és ezek után is jól lő, hát akkor ennek a gyereknek minden lepereg a hátáról, erre lehet számítani. Lehet, hogy ő erre azt szűrte le, hogy nem biztos, hogy lehet rám számítani, én meg azt szűrtem le, hogy drága Feri bácsi, hogyha előző nap mondod ugyanezt a szituációt, akkor valószínűleg azt megemésztem, lehet, hogy kicsit később alszom el éjszaka, de reggel már ugyanúgy oda tudok állni, hogy azt mondom, hogy nekem most ez a feladatom. Erre kell odafigyeljek, és ezt kell maximálisan kihozzam magamból. Na és Rosszinál, ugye, hogy visszacsatoljak, hogy a kedves Epi barátom is mondja, Marci, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos erény, és ez szerintem minden egyes olyan új játékos beszállásán látszott már az elmúlt években is, akit újoncként avatott fel, és tett be adott pozícióra, hogyha Nagy Zsót mondjuk, akkor ő is tökéletesen tudja hozni azt a játékot, amit kért tőle, miközben egy teljesen más játszik, most már lassan másfél vagy két éve a Puskásban, hiszen ott inkább támadó szélsőt játszik, mint hogy szárnyvédőt játszana.
Beszélj még egy picit Szoboszlai Dominikról.
Bocsánat, hogy így elkavartam, elhittem a sót a magyar labdarúgó válogatott, innen is elnézést, és gratulálok nektek,
mindenki
fiúk, a győzelemért.
Mindenki hevesen googlizza a 92-es Barcelonai öttusa olimpiai csapatot, hogy végül ki került be, és ki nem került be, ezt már nem spoilerezném el senkinek, de beszéljünk Dominikról egy picit. Két szempontban, az egyik, amit említettem, hogy vele kapcsolatban fogalmazódnak meg nyilván kritikák, nyilván az ellenfelek is készültek rá, azért azt most elmondanám, hogy ezen a meccsen is nyilván mi is láttuk a cseleit, amik nem sikerültek, a picit...
Vagy nem olyan százalékban sikerültek.
Passzait időnként, na ugye 7/2 a cselmutatója. Az első fél időben viszonylag keveset is volt a lábán a labda, de hát nálunk is keveset volt a labda. Azért a végére kijött itt 76 labda érintés, meg 35 pontos passz 46 kísérletben, ami 76%. 4 darab kulcspassz, 1 nagy kialakított helyzet. Volt 24 labdavesztés, ami nyilván ebből a szempontból nem jó, 3-szor mondjuk tisztázott, de emellett, amit a Varga Barnabással történt szituációban csapatkapitányként megmutatott az ő vezetői képességeiből, az szerintem azért jó visszajelzés arra nézve, hogy ő mennyire fontos ebben a csapatban, és hogy hogyan tekintenek rá többiek.
Igen, szerintem egy abszolút vezető, és én is, mielőtt befejeztem, most mondtad a Barniról, szóval szerintem nagyon pozitív volt mindenkinek, hogy a meccs vége arról szólt, hogy milyen jó, hogy a Barni lehetett tudni, hogy már jobban van, kommunikált a többiekkel, és hogy ez róla is szólt, főleg a vége. Én azt gondolom, hogy a Dominiknak megvannak alapvetően ezek a vezetői képességei, mert a Márkó nem választotta volna meg csapatkapitánynak. Biztos vagyok benne, hogy neki ez a Liverpool...
Ez tényleg igaz, bárhol játszon, akkor sem ő lenne a csapatkapitány, ha Márkó úgy érezne, hogy nincsenek meg ezek a vezetői képességei?
Én azt gondolom, hogy igen.
Mert régebben a mondjuk a Márkó előtt, és nem is azt mondom a Márkó előtt, hanem mondjuk úgy a dárdai érát előtti időszakokban, én nagyon sokszor emlékszem arra, hogy a legjobb helyen játszó, vagy a legtöbbet kereső labdarúgó volt éppen az aktuális csapatkapitány, és nem feltétlenül a személyiségi jegyek, a vezértípusság. Az, hogy most itt ez a kettő együtt találkozik, azt mondom, hogy oké.
Hát hogyha szerintem nem lenne meg ez a vezér szerepben, akkor nem is biztos, hogy eljutott volna a Liverpoolig, szóval a kettő azért, én azt gondolom, hogy együtt van. Ja, az, hogy ilyen fiatalon lett csapatkapitány, az már más, mert nem biztos, hogy sokan bevállalták volna azt, hogy egy ilyen fiatal játékosnak teszik a karszalagot a kezére, főleg úgy, hogy akkor szerintem még nem volt a Liverpoolnál. Most már azért így, hogyha visszamegyünk az időbe, egyértelműen megtűnik, hogy mérő lett, és igazából az idő igazolta őt is, de a Dominikra visszatérve szerintem egy zseniális első fél évet játszott a Liverpoolban, utána volt egy sérülése, utána nem játszott fixen minden meccsen kezdőként, mint ahogy előtte. Biztos vagyok benne, hogy egy nagyon megterhelő éve volt a Premier League-ben, ami szerintem a legkomolyabb bajnokság, de azt pont az első fél időt a barátaimmal néztem, és azt beszéltük, hogy milyen jó érzés az, amikor mondjuk egy 20-25, akár kicsit távolabbra is van szabadrugás, és úgy érezzük azt, hogy odá Dominik, és ő ezt be tudja verni. Szóval nem. Ezen kell izgulni az embernek, hogy most akkor pipába veri, vagy bárhogy, de hogy ő azért nem vető maradt fönn mindig végig a pályán, bármikor tud egy olyan paszt adni, vagy tud gólt lőni, szóval szerintem rendkívül fontos a személyisége a csapatnak, még esetleg akkor is, hogyha mondjuk nem csúcsformában van.
Na és hogy a két ilyen vezető van egy csapatban, vagy egy keretben, az ugye nem mindig szül jó vért, ezt más válogatottaknál, meg kluboknál láttuk már. Amikor én Dominikot arról kérdeztem, feltettem neki kérdésként, hogy minden eddigi fontosabb edzőiről csak egy mondat, ami először eszébe jut, mondjon valamit, és Marco Rossiról azt mondta, gondolkodás nélkül, más edzőknél azért gondolkodott, itt gondolkodás nélkül azt mondta, hogy második apa. Szóval, hogy a köztük lévő kapcsolat az ennyire erős és ennyire jól működik, az szerintem ezekből a sikerekből elvehetetlen adalék, amit ez a csapat elért az elmúlt időszakban, és hogy Attila, téged is egy picit igazoljalak, az UEFA-nál...
Megnézted a 92-t?
Nem, azt majd minden hallgató néző megnézi magának. Az UEFA-nál Sallai Rolandot választották a mérkőzés legjobbjának, úgyhogy nem csak te láttad így.
Az UEFA-ba dolgozni.
Igen, nem csak te láttad így.
Ha Kevin berúgtam az első helyzetét, akkor
egyébként nagyon érdekes, hogy itt a jegyzeteimre pillantva még egy nagyon fontos, ami szerintem mindenképpen el kell mondani, hogy mennyire nem érdemtelen ez az egy gólos győzelem így vasárnap este Stuttgartban. Míg az első fél időben 3 darab labdaérintésünk volt a 16-oson belül, és inkább 16-oson kívülről próbálkoztunk, addig a második, ja, és 6 volt a skótoknak, addig a második félidőben 21, és a skótoknak 16. Tehát 18-10-re nyertük ezen a téren a második félidőt, de sokkal többet tettünk mindenképpen, és a támadó harmadban is jelentősen többet tudtuk eljutatni a labdát, mint az első félidőben. És ez nyilván, ugye ahhoz azt szokták mondani, hogy a 16-oson belülről lehet a legkönnyebben gólt lőni, ugye van az a 14-es zóna, na ugye azt ha jól igen. emlékszem, ahova most is
Golden Zone, igen.
Golden Zone, most is oda gurította vissza ugye a labdát a Sallai nevű fiatalember. Nagyon szeretlek. Gyönyörűen csináltad. És ez hogy ebben tudunk fejlődni egy mérkőzésen belül a második fél időben, ez is mutatja azt, hogy valamit jót csináltunk, jó volt a meccsterv, többet tettünk a győzelemért, mint a skótok, és tök megérdemelten nyertünk.
Jó,
még
azt...
ha csak a 100. percben is.
Meg szerintem jobb csapat is vagyunk igazából.
Igen, egyébként a meccs végén én sokáig egyébként gondolkodtam köszönjük. Ezzel, hogy melyik a jobb csapat, de a meccs végére azt gondolom, hogy bebizonyosodott, és valami szerintem tényleg érdekes lesz majd nézni a skótireket, hogy ott hogyan számolnak el ezzel a mai teljesítménnyel.
A sors, aki régen tép, szerintem a 12 után nem lehet más mondani. Ők átveszik tőlünk ezt
a... az elnémult.
Átveszik tőlünk ezt a...
El. Jó, annyit mondani, hogy tisztázás képű, de ez a ligi mérkőzések után is mindig magyar válogatott mezben voltam. Hatalmas dilemmát okozott, mikor elindultam a stúdió felé, hogy most mit vegyek fel, és alapvetően nem vagyok egy babonás ember, de végül úgy döntöttem, hogy próbáljuk ki, milyen az, hogyha nem abban nézem a mérkőzést. Nem abban néztem, és nyertünk, úgyhogy...
Na, akkor én is elmondok neked, ez is egy öttusás történet.
Na.
Tudod, mit csináltunk a lovaspályán, amikor az ellenfél lovagolt?
Nem.
Babonából? Halára dicsértük. Azt mondtuk, fú, ez nagyon jól olvas, nézd meg, milyen jól csinálja. Á, ez csak véletlenül verte le. De most nézd meg, nagyon jó, nagyon jó. És kicsit ugyanezt mondtam, mindig működött, ugyanezt mondtam magamban, hogy nagyon jók ezek a skótok, szenzációsak, nézd meg Attila, milyen jól csinálja. Robertson ott a szélen, a megint össze-vissza tekeri a labdát. Nem is értettem, miért cserélték le egyébként.
Na hát a másik, Sárjál amivel majd el kell számolni, tehát hogy ha leveszed a legjobb játékosodat egy továbbításról döntő meccsen.
Sorry, vége, megint bejött.
Na, írjátok meg, hogy nektek milyen rituálé. babonáitok vannak, meg milyen babonáitok vannak meccsnézés kapcsán. Nem tudom biztosra ígérni, hogy lesz még magyar mérkőzés utáni meccs kibeszélünk, mert bár én nagyon hiszek a valószínűség számításban, amiben nem hinni kell, mert ugye az van. Tehát, hogy én szeretem a valószínűség számítást, és az alapján nem állunk rosszul, de azért még nem biztos, úgyhogy kell szurkolni a következő napok mérkőzésen is, hogy nekünk megfelelő eredmények szülessenek. Úgy alakul, és lesz következő mérkőzésünk, akkor jövünk majd szintén egy élő meccskibeszélővel. Marci, neked nagyon köszönöm, hogy jöttél hozzánk, és megosztottad velünk a gondolataidat. Nagyon köszönöm, hogy te meglátsz egy ilyen saját válogatott mezben vagy.
Tehát ez a debütáló meze?
Nem.
Ez a kazakok ez ellen.
Másik, bocsánat.
Kazak meccs, ha jól látom.
Bocsánat. Rosszul emlékeztem.
Igen. Itt még a Lakers volt a csapatnak a az edzője.
Jó emlékét, emlékét megőrizzük.
Neki is köszönhetjük, hogy jött a Márkó.
Így van.
Ez a legnagyobb érdeme, tényleg egyébként. Pánikszerűen utána kellett gyúlni Márkó.
Szerintem négy meccs után váltották le.
No, szóval köszönöm szépen a figyelmet nektek, Marci, köszi még egyszer, hogy itt köszönöm. Voltál, és mindenkinek jó éjszakát, ne érjen véget az éjjel nálatok sem. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!